A katolikus mariológia Szűz Mária üdvtörténetével foglalkozó teológia. Ebben a témában tartott előadást Kovács Zoltán atya ószövetségi előképek címmel.
Mariológiával foglalkozunk most. Rögtön válasszuk ketté egy kicsit a fejünkben legalábbis, de a gyakorlatban sohasem, a mariológiát és a Mária tiszteletet. A mariológia az az elméleti alap, amely dogmatikai igazságokat fogalmaz meg, a Mária tisztelet pedig Isten népének, az egyszerű hívő embernek, vagy éppen a közösségnek a tiszteleti megnyilvánulása Isten anyja felé, akinél nem áll meg egyszerűen ez az érzékelés, hogy csak Isten anyja, hanem pont az, hogy valami közünk van hozzá, köze van mi hozzánk, közünk van egymáshoz. Ő egy élő személy, akiről nem csak azt valljuk, hogy kiemelt szerepet kapott az üdvösség művében, hanem valamilyen módon, kiemelt módon követi, kíséri az egyház életét, az emberiség életét is. Máriáról, Isten anyjáról, Szűz anyáról imák, műalkotások, zarándokhelyek ezrei tanúskodnak. Mária személye és az üdvtörténetben betöltött szerepe egyáltalán nem másodlagos és nem sokadrangú. Ha a szisztematikus teológián belül kellene elhelyeznünk, azt mondhatnánk, hogy legközelebb a krisztológiához áll. Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán ott egyébként a krisztológián belül kap helyet, éppen egy 8 tanóra terjedelemben. De helyezhetjük bele az ekléziológiába, és ez sem volna elhibázott szempont, hiszen a II. Vatikáni zsinat ezt a sokak számára újszerű huszárvágást hozza létre. Hogy Máriát ne csak Krisztus misztériumában szemléljük, hanem nézzük meg az ő helyét, az ő szerepét Krisztus testében, az egyházban is. Szisztematikus teológián belül tehát mondtuk, hogy a krisztológia az áll a legközelebb, de bőven merít nem csak az ekléziológiából, hanem az antropológiából, eszkatológiából is. Fogjuk látni majd a két dogmát, amelyek Mária földi életének a kezdetét, illetve annak a beteljesedését, a mennybevételét taglalják. Ezekhez ez a két terület elengedhetetlen, de a Szent Háromságtani dimenzió sem utolsó szempontú, biblikus alapokra, patrológiára szükség van, és rengeteg még a tudományágaknak a felsorolása, amelyek nem nélkülözhetik a máriás kitekintést, amelyekre szükség van, hogyha igazán mariológiával hitelesen akarunk foglalkozni. Nehogy véletlenül a mariológia ott kössön ki, hogy hát igen, én tulajdonképpen foglalkozom vele külön, az se baj, ha elszakítom a teológiától, úgyis olyan jó ájtatós a téma, a hitéletem belül, nem, ennek megvan a maga helye. Mégpedig hol? A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciója a 8. fejezetben, tehát annak a záró fejezetében, annak is a 65. paragrafusában beszél arról, hogy Mária olyan belső helyet foglal el az üdvtörténetben, hogy mint egy egyesítés visszatükrözi a hit legfőbb titkait. Tehát, ha Isten anyjával foglalkozom, ha az ő személyét szemlélem, ahogy a kedves témavezetőm mondta Rómában, Isten nyugtassa, De Fiores professzor, Mária egy mikrohistóriája az üdvösségnek. Az üdvtörténet valahol koncentrálódik benne. Kicsiben megtalálhatjuk annak a legfőbb vonásait Máriának a személyében és úgymond a történetében. Mariológiát tanulunk. Van egy ilyen mondás, ez Grignion Szent Lajosnak tulajdonítják, de egyáltalán nem biztos, hogy előtte nem létezhetett. De Maria nunquam satis. Máriáról sohasem elég. Természetesen voltak, akik ezt próbálták össze-vissza pakolni vesszőkkel, hasonlóan a királynőt megölni nem kell félnetek mondathoz. És ha oda tesszük a veszőt, hogy De Maria nunquam vesző satis, akkor éppen azt jelentett, hogy Máriáról soha többet most már elég volt. Hát ezt mondják azok, akiknek már megtelt a hócipőjük a Máriás témával, És mikor telik meg? Sokszor éppen akkor, amikor túlteng a Máriás téma, amikor mariocentrikussá, Mária központúvá válik valami, és Krisztus elsikkad a háttérben. Ezt joggal kritizálták meg például egyes hitújítók is katolikus emberek viselkedésében. Ezt sajnos ma is láthatjuk a lelkipásztori valóságban. Bemegy valaki a templomba, jól el van a Mária szoborra, esetleg úgy Jézusnak is biccent valamit úgy a végén, de nem szabad, hogy jellemző legyen ez. A mariológiai traktátusok sorában a romantika korát tekintve hát születtek azért több száz oldalas Mária élete című művek, amelyekből nem tudom hány oldal volt az, ami valójában fette a valóságot. Nem szabad romantikus elképzelések irányába elmozdulnunk. Máriát mindig úgy kell tekintenünk, ahogy van. Az üdvtörténeti kontextusban. És attól, abból elszakítani őt egyáltalán nem szabad. Föl kell viselnünk, de hát a teológiában ez sok minden mással is így van, föl kell viselnünk annak az alázatát, hogy nem tudunk róla sokat. Ha pedig nem tudunk róla sokat, akkor pont nem az a megoldás, hogy na majd akkor költünk hozzá, kitalálunk hozzá, kiegészítjük. Ennek jövője egyáltalán nincs. Azt a keveset kell nagyon megbecsülni, és azt abból a kevésből kiaknázni mindazt, amit anyaszentegyházunk róla nekünk tanítani akar. Amikor mariológiával foglalkozunk, rögtön fölmerül a kérdés. Most miért fontos számomra egy 2000 éve élt zsidónő személye? Mert nem akárkiről van szó. Mária páratlanul közel van az üdvözítőhöz. Ennél közelebb senki sem állhat hozzá, mint Mária, hiszen ő az életébe fogadta, a méhébe fogadta a testet öltött igét. Anyjává lett, szülőjévé lett. Ezt a közelséget senki sem tudja utolérni. Sőt, mint mondtam már a bevezető részben, van közünk egymáshoz. Nem csupán úgy tanulmányozom őt, mint akinek a történelmi, régészeti, vagy netán legendás alakja figyelemre méltó, fontos, kedves, de tulajdonképpen egy nagy távolságot vehetünk egymástól. Élő szeméről van szó, akinek megtapasztalhatom a jóságát, a közelségét, az anyai szeretetét, a közbenjárását, akire számíthatok. És valójában ez volt az, amit megtapasztalt az egyház már nagyon korán. A Mária tiszteletnek, fogunk majd róla beszélni a végén, vannak korai megnyilvánulásai. És igazából itt nem annyira a hivatalos kultusznak a kialakulásáról kell beszélni, hanem csak, ha említsem most így előre, az oltalmad alá futunk antifóna szavait, amelyek egyiptomi töredékről van szó, a jelen kutatások szerint 3.-4. századból származnak, tehát sokkal régebbről, mint hogy az első Mária dogmát, az Istenanyaság dogmáját Efezusban 431-ben egyáltalán kihirdették volna. A hívő emberek, az imádkozó emberek, a Krisztus követő hívők érezték, tapasztalták, hogy a szűzanyához menekülni, az ő oltalma alá futni jó dolog. Annak van értelme. Annak van lelki hozadéka, eredménye. Ha így is megközelítjük, azt mondhatjuk, hogy már sokkal ember közelibb ez az egész Mária tisztelet, az egész mariológia téma. Tényszerűen tehát nem tudunk sokat róla visszatérve, de van jól megfogalmazható tanítás az ő személyét és üdvtörténetben betöltött szerepét illetően. Mint 4 oszlopa, mondjuk egy szobának, egy csarnoknak, úgy állott az a 4 dogma, hiszen azon nyugszik nagyon sok súly. 2 krisztológiai jellegű dogmát és 2 antropológiai jellegű dogmát fogunk majd látni. Mitől krisztológiai jellegű? Az első 2. Régi dogmákról van szó, konkrétan az Istenanyaság dogmájáról és az örökszüzesség dogmájáról. Azért, mert Jézus Krisztusra tekintettel kellett leginkább Máriával foglalkozni. A szűzanya nem kerül még annyira a teológiai érdeklődés figyelmének a középpontjába az első évtizedekben. amit mondtam később is, egy kicsit inkább a kultusznak ezek a csírái jelennek meg. Az élő hozzáfordulás, hogy Krisztus anyjához nekem is közöm lehet. Azonban, amikor Jézus Krisztusnak meg kell állapítani és meg kell védeni a valóságos emberségét, ugye valóságos Isten, valóságos ember, akkor a valóságos ember mi voltához kell egy emberi garancia. Hiszen akkor beszélhetünk valóságos emberről, ha annak van valóságos húsvér szülő anyja. És ekkor kerül az érdeklődés fókuszpontjába a szűzanya. Tehát egy krisztológiai jellegű hitigasság tisztázása során kristályosodik ki az, hogy igen, ő rá, mint Isten anyjára, hogyan figyelünk és hogy tudunk róla beszélni. És ezzel, mint egy iker valóságot képez az ő örök szüzességének az igazsága, hitigassága, mely nem értelmezhető az Isten anyaság nélkül, és viszont kísérője, valóságos tényezője az ő Isten anyaságának. Ez a kettő tehát szorosan krisztológia alapon nyugszik, na nem, mintha a másik kettő nem nyugodna azon, de itt kimondottan a Krisztusra vonatkozó hitigasságok miatt kellett vele foglalkozni. Ezzel a kettővel. Ha viszont ugrunk egy nagyot az időben, éppen az újkorban látjuk két új keletű Mária dogmának a kikristályosodását, amely két antropológiai jellegű. Miért antropológiai jellegű? Mert az antroposzra, az emberre fókuszál, vagyis nem annyira Máriának a Jézus Krisztussal való közvetlen kapcsolatára, hanem Mária életének a kezdő és a beteljesítő idejére, pontjára. Vagyis a szeplőtelen fogantatására és a testestül lelkestülől megdicsülésére, azaz mennybevételére. A két krisztológiai jellegű hitigassághoz, Isten anyaság örökszüzesség vizsgálatához megfelelő szentírási alapokat találunk. A két antropológiai jellegű dogmát kereshetjük a szentírásban, akkor sem fogjuk megtalálni. Közvetlen alapokat legalábbis nem lelünk. Közvetett alapok, előképek, ószövetségi ráutalások, új szövetségben bizonyos részek, amelyek előkészíthetik, rávezetnek minket erre, ezekre a hitigasságokra, olyanok vannak. Mégis önmagában a szentírás nem elégséges. Na de ki mondta, hogy csak szentírás alapú lehet egy dogma? A dogmának hordoznia kell a kinyilatkoztatott igazságot. A kinyilatkoztatást pedig tudjuk, nem csak a szentírás hordozza, hanem a szent hagyomány is. És ennek a két új keletű dogmának az alapjait, a gyökereit megtaláljuk az egyház szent hagyományában, megtaláljuk a további tradícióban is, megtaláljuk a liturgiában, és ahogy beszéltem a Subtum Presidium Antifona kapcsán, hogy az egyszerű nép ráérez bizonyos igazságokra, most itt az érzék, a hívő érzék, a sensus fidei is kulcsfontosságú szerepet játszik, amely nélkülözhetetlen lesz majd a Mária tiszteletben amúgy is bőségesen megnyilvánuló népi vallásosságnak a vizsgálatában. És itt már föl is soroltam tulajdonképpen a teológiának a lelőhelyeit, ez már ismerős, ugye, minden dogmatikai traktátust így kezdek, tehát látszik, hogy az első két dogmánál a szentírási alapok, az Isten igéje nélkülözhetetlen, tulajdonképpen a másik kettőnél is, de közvetlen szentírási alapot nem találunk. Aztán bőségesen támaszkodik a mariológia a szent hagyományra, a tanítóhivatalnak a megnyilvánulásaira 2000 év során, a liturgiára, hiszen ott egy megélt, ünnepelt valóságról van szó, és bár a liturgiának a központja az Isten maga, az Atyához intézzük ugye a könyörgéseket a Fiúban, a Szentlélek által, de mégis találkozunk a Communio Sanctorumban, a szentek közösségével, együtt ünneplünk velük, élő személyek, ők is, és az élő személyek a Communio Sanctorum élén annak legkiválóbb tagjával, a boldogságos Szűz Máriával is élő a kapcsolatunk. És persze, ahogy említettem, ugye a hívő érzék is itt van. A kultusztörténet igen nagy múltra tekint vissza. Máriát fogjuk majd látni, Szűz Máriának szólítjuk elég kiforrott módon itt a magyar nyelvben. Az ő személye, az ő üdvtörténetben betöltött szerepe egyáltalán nem elhanyagolható. Persze vannak és lehetnek is olyan legendás elemek, olyan néprajzi hozadékok, amelyek nem rosszak önmagukban, csak a helyükön kell őket kezelni. Ettől még a mariológiának a tisztaságát nekünk feladatunk óvni és figyelni rá, hogy mindig vissza tudjunk térni, ha Máriáról beszélünk, a forráshoz. A II. Vatikáni zsinat utáni mariológiának éppen ez a legfontosabb irányelve. Visszatérni az forráshoz, visszatérni Máriának az úgynevezett otthoni közegéhez, az éltető közegéhez, vagyis az üdvtörténet közegéhez. Ahhoz a közeghöz, amely kimondottan a kinyilatkoztatásból tárul föl számunkra. És ha már a kinyilatkoztatásról beszélek, részletesen, ugye 4 óra sajnos nem elég mindenre, nem fogunk tudni kitérni az apokrif irodalomra. Azonban láthatjuk azt, hogy az apokrifek hát bizonyos módon próbálják kiegészíteni azokat a hiányokat, amelyekről az Isten igéje nem beszél. Apokrifnek köszönhetjük például a Szűz Mária születésének témáját, Szűz Mária templomban való bemutatásának gyermekkori jelenetét. Régebben volt olyan ünnep, hogy Mária eljegyzése Szent Józseffel, az is apokrifra támaszkodik. Vagy éppen, hát ugye magának a mennybevételnek, Mária elszenderülésének, Mária földi élete végének az eseményszerű leírását. Hát ezek azért, mert apokrif nem szabad, hogy eltűnjenek a süllyesztőben. Persze helyükön kell kezelni őket, hiszen az apokrifek között is vannak olyan írások, amelyekről azt mondhatjuk, hogy na, hát jó ez, hogy nem lett az Isten igéjének nyilvánítva, hiszen nagyon is szubjektív, nagyon is mesés, legendás, nagyon is az üdvtörténettől elszakadt emberi fikciókra építő történeteket hoz. Ki kell tudni választani belőle, hogy mi is az, ami a kinyilatkoztatást igazán hordozza. Mint önálló traktátus a mariológia, először a 16. században jelent így meg, de természetesen a szűzanyáról bőséggel volt szó már előtte is. 1602-ben találkozunk először a mariológia kifejezéssel Placidus Nigidus nevű tudós munkájának eredményeképp. A Lumen Gentiumból hoztam azt az idézetet az előbb, hogy Mária ugyanis oly belső helyet foglal az üdvösség történetében, hogy a hit legfőbb titkait egyesíti és tükrözi magában. Benne koncentrálódik tehát az üdvtörténet, és az teljesen Krisztusra irányul. Akár a kezdeteket nézzük Mária életében. Grácia pléna, azaz kegyelemmel teljes, bűn nélküli. Az nem azért van, mert az Istennek kedve szottyant éppen kiválasztani egy egyszerű lányt, és azt mondja, hogy na most őt bűn nélkülévé teszem élet első pillanatától fogva. Hanem éppen arról van szó, hogy Krisztus miatt, Krisztusra irányul az ő szeplőtelensége, az ő kegyelemmel teljes, mi volt az ő büntelensége. A földi élete során is látjuk, hogy a megtestesült ige szolgálata Mária élete. Nem csak egyszerűen az Isten anyaságnál megállva azt mondjuk, hogy ezzel kifújt az ő funkciója, ezzel mindent teljesített és kész vagyunk. Nem volt elég csak befogadni életébe a testet öltő Isten igét. Nem volt elég csupán megszülni Jézus Krisztust. Józseffel együtt az ő szülői kötelességeit is nagyszerűen átfogó módon teljesítette Mária Jézus irányába. Fölnevelte Jézust, kísérte Jézust, mellette állt. Úgy is szoktuk tekinteni, mint tanítványainak a legkiválóbbját, hiszen Máriának az alázatát ismerjük. Ő nem verte a mellét, hogy na hát ez az én fiam, és ő megmondta. Hanem alázattal csöndben beiratkozott Jézus iskolájába. Ő is tanult az üdvtörténetnek, bár kiemelt érintettje volt, mégis akart tanulni, és a tanulékonyságát éppen megcsodálhatjuk abban a lukácsi mondatban, amely éppen a 12 éves Jézus megtalálása után hangzik el, hogy Mária elgondolkodott szívében. forgatta szívébe vista pásztorok szavait is korábban. Képes volt meditálni, képes volt elmélkedni az őt körülvévő vevő valóságról. Meditatív alkat, a Szentlélek nem csak akkor járja át az életét. A Szentlélek nem csak akkor van jelen az életében, amikor a megtestesülés művéről beszélünk, és a Szentlélek borít be árnyékával a magasságbeli ereje. A Szentlélek egész végig kíséri az ő életét. A megtestesült ige szolgálataként ott találjuk Kánában is, ott találjuk a tanítványok közösségében, ott találjuk nagyon is aktív módon, bár passió közepette, a kereszt alatt. És amikor befejezi földi életét a szűzanya, az Isten szándéka szerint a mennyei dicsőségben is folytatódik, sőt beteljesedik ez a Krisztusra irányultság, és folytatódik ez a szolgálat Krisztus teste iránt, az egyház tagjai iránt. Máriáról tehát nincs értelme Jézus Krisztus nélkül beszélni. Akkor olyan volna, mint akármelyik nagy erényekkel rendelkező, akár kiemelt képességű, kiemelt szerepű ember szereplő a történelem során, akit megcsodálunk, akinek valamiért hálásak vagyunk, akitől tanulhatunk sokat, de csúnyán mondva ő is eltűnik a történelem süllyesztőjében, mint bármelyik más. Legfontosabb az ő életében a Krisztus központúság, ahogy az ő életében, úgy a róla való beszédben, vagyis a Mário logiában is, a Krisztus központúság a legfontosabb irányelv. Itt igazából a mariológiának, Mária tiszteletnek a szentírási alapjait szeretném elsőnek venni, amit semmiféleképpen nem hagynék el a négy dogma egyenként való tárgyalása, tehát istenanyaság dogmája, örökszüzesség dogmája, szeplőtelen fogantatás dogmája, mennybevétel dogmája, külön egy-egy egységet fognak kapni. Van egy fontos téma is, amely nem dogma, hanem Mária kegyelem közvetítésének, Krisztussal való együttműködésének a tana, vagyis doktrinája, ennek is szenteljük majd egy önálló fejezetet. Végezetül pedig majd a gyakorlatibb területre fogunk evezni, és a Mária tisztelet, Mária kultusz fogalmát és annak megnyilvánulásait fogjuk majd szemlélni. Az irodalmat elsoroltam, de hasznos még a témában, hát nyilván maga a Szentírás. A keken kívül a kompendiumot lehet még nagyon jól használni, és pápai megnyilatkozásokat tudok még ajánlani. Különösen Szent II. János pápának a magisztériuma volt, igen-igen gazdag ilyen téren. Nagyon is a figyelmébe tudom ajánlani mindenkinek a Redemptoris Mater enciklikát 87-ből, amely Máriáról, mint Isten anyjáról, mint az egyház anyjáról és mint kegyelem közvetítőről szól, vagy 2002-ből a Rosarium Virginis Mariét, amely a rózsafüzéről szól, de rengeteg más dokumentum is van még, ami nagyon jól hasznosítható. Lelkipásztorok, plébánosok figyelmébe szoktam ajánlani a Collectio Missarum Beati Mariae Virginist, amely most már magyarul is kapható, vagyis a Mária misék gyűjteményét. Ebben igen sok Mária mise van szépen összegyűjtve a hozzájuk tartozó olvasmányokkal együtt. A lelkipásztor életben nagy haszonnal lehet ezt forgatni és hasznosítani. És ami az interneten is megtalálható, most már magyarul jó néhány éve, a Népi Jámborság és Liturgia Direktóriuma című kongregációs szentszéki írás is, az is nagyon-nagyon sok mindenben eligazít bennünket a Mária tisztelet helyes végzése terén is. Oda lássuk most úgy dióhéjban a Szentírásnak és teológiai történetnek a tanúságát. Először is Máriáról megállapíthatjuk, hogy köze van az igéhez. Mária mélyében testet ölt az ige. Köze van az igéhez, hiszen az igének hallgatója. Hithű zsidó lányként megkapja azt a formációt, amire számíthat, ha valaki odaszületik, hallgatója az igének, az Ószövetségnek, de speciális módon befogadója is életébe. Itt említeném meg, hogy később viszont hirdetőjévé is válik. Egy föltételezés van a teológusok szerint, melynek értelmében Mária kvázi egy hiteles információs adatbázisként működhetett az apostolok számára, az első generáció számára, mert Jézus gyermekkorára tekintettel tőle tudhatták meg minden bizonnyal a leghitelesebb adatokat. Ez persze nyilván egy feltételezés marad. Na de vágjunk is bele a Szentírásba. Mária az Ószövetségben. Nyilván nem lehet jelen az Ószövetségben, hiszen az egész ember, vagy éppen jobban mondva asszony, az Ó és Új Szövetség határmesdjén áll. Meg kellett neki születnie, mint szereplőt nem találhatjuk meg az Ószövetségben. Azonban előképeket, későbbről értelmezett visszautalásokat, melyek teljesebb értelmet nyernek majd az Új Szövetség tükrében, azokat találunk. Most csak a teljesség igénye nélkül hadd említsem meg Teremtés 3:20-ból Évát, mint minden élők anyját, és majd később az Éva-Mária párhuzam, az nagyon érdekes is lesz. Judit személyét, a Jákob létráját, mely a Földtől az égig ér, Máriának a közvetítő mi voltát. Előképként megcsodálhatjuk benne az égő csipkebokrot, melyhez közel megy Mózes, szereti keleten, a keleti liturgiában ezt a szimbólumot Máriára alkalmazni. Éppen azt látva benne, hogy a Szentlélek tüze benne is ott lobog, de nem emészti el, hanem még inkább megnemesíti őt. De vannak azért közelebbi dolgok is, hiszen Izajás 7:14-ben találjuk az álma, a szűz fogalmát, ugye ima szűz fogan és fiút szül, és Emmanuel lesz a neve, ezt Máté magáéves teszi ezt a mondatot, és idézi, minthogyha egy az egyben Máriára vonatkozni, tudjuk, hogy ott akkor helyben Ákász király feleségére vonatkozik, új szövetségi szemmel olvasva, viszont ez Emmanuel a velünk az Isten személyében Jézust láthatjuk meg, és akkor van értelme az ilyen előképeknek, hogyha nem azt nézem, hogy hát egy női alakot láttam az Ószövetségben, vagy egy szűz, vagy akármilyen utalást, és akkor én csak úgy saját útfőből kitalálom, hogy az szerintem Máriának az előképe. Ilyen nincs. Csak akkor láthatjuk meg Mária előképét egy ószövetségi történésben, szimbólumban, vagy legfőképpen személyben, hogyha amellett megtaláljuk valamilyen történésben, szimbólumban, személyben Jézus Krisztus előképét. Tehát, ha nem szerepelne ott az izajási proféciában az, hogy fiút szül, és Emmanuelnek nevezik el, vagyis velünk az Isten, akkor önmagában az a mondat, hogy hát a szűz fogan, senki nem lehetne emiatt följogosítva arra, hogy Mária előképét lássa meg ebben a szűzben. Így viszont, hogy ki az, akit a szűz fogan és világra szül? A velünk az Isten személye. Na így már egy kicsit más a helyzet. Hasonlóképpen Teremtés 3:15-ben, amikor azt látjuk, hogy az asszony ivadéka letiporja a kígyónak a fejét. Ellenségeskedés vezet közéd és az asszony közé, te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ezt a győzelmet előrevetíti az úgynevezett ős evangélium, de csak amiatt, mert az asszony ivadéka lesz a győztes, vagyis Jézus Krisztus. Ezt a témát itt hagyom, mert lehetne sok szép dolgot mondani még róla, de az új szövetség számunkra sokkal fontosabb.
A katolikus mariológia Szűz Mária üdv történetével foglalkozó teológia. Ebben a témában tartott előadást Kovács Zoltán atya ószövetségi előképek címmel.